Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 25. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tisztelet kezdetén. Készüljünk így az Istennel való találkozásra. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 235. dicséretünket. Énekeljük el végig, mindegyik verszakával ezt az énekünket.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most a Királyok első könyvéből hangzik hozzánk, a 17. fejezet 8. versétől a 16. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor így szólt hozzá, mármint Illéshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkel tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pádor a fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki. Az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, forduljunk imádságban hozzá. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk újra a házadban. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban adtál nekünk enni. Köszönjük azt, hogy van mibe öltöznünk, hogy van otthonunk. Köszönjük neked azokat az embereket, akiket mellénk adtál, akikkel szót válthatunk, akikre rámosolyoghatunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, azt a családot is, amelybe te szent lelked által tagolsz be bennünket. Köszönjük, hogy a te családodhoz is tartozhatunk. Áldunk is magasztalunk azért, hogy hívsz bennünket. Köszönjük neked, hogy így lehetünk most is itt együtt, és arra kérünk, szent lelked által valóban, kovácsolj bennünket egyé, hadd válhassunk igazán olyan közösségé, mely elsősorban rád tekint, atyánkra. Köszönjük neked, hogy te gondviselő mennyei édesatya vagy. Úgy imádkozunk azonban azért is, hogy mi pedig hadd lehessünk engedelmes gyermekeid, akik keressük az akaratodat, akiknek nem mindegy, hogy te mit gondolsz rólunk, hogy te mit szeretnél az életünkben elvégezni, és rajtunk keresztül is. Hadd tudjunk mi valóban figyelmes, engedelmes gyermekként rád tekinteni. Ebben erősíts bennünket, kérünk, most is. Ezen a mai Isten tiszteleten is. Szent lelkedet töltsd ki, áraszd ki közénk, és munkálkodj általa bennünk. Jézus Krisztus áldozatáért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Amen. 264. dicséretünk, második verszakát énekeljük, készül-e Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb hallott igeszakasz mellett Máté evangéliumából hangzik még hozzánk Isten beszéde a 14. rész 14. versétől a 21. verséig terjedő szakaszból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakhatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat, 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk most el a helyünket. A mögöttünk álló hetekben, olvasva híreket, tudósításokat, ilyen és ehhez hasonló címekkel találkozhattunk. Azért a víz az Úr. Megint a víz az Úr. Amikor a víz az Úr. Kazincbarcika, ahol a víz az Úr. Mindenhol a víz az Úr. Lengyelországban is a víz az Úr. És lehetne tovább folytatni a sort. Pünköst másnapján azok a testvérek, akik itt lehettek, emlékeznek rá, hogy egyik akkor, aznap konfirmált testvérünk röviden beszámolt arról, hogy mi a helyzet Borsodabaly-Zemplén megyében. A tudósítása hiteles volt, hiszen ő maga is az ökumenikus segélyszervezet munkatársaként az előtte lévő napokban ott dolgozott. A bajban is öröm látni azt, hogy még mindig sokan akarnak segíteni, fizikai munkával is, és adományokkal is. Hála Istennek azért is, hogy még az együttérzés, a segítőkészség újra és újra megmutatkozik. A válság közepette is, gondolok itt a gazdasági erkölcsi válságra. Azt is be kell látnunk azonban, hogy általában a rászorulókkal való foglalkozásunk egy-egy akcióban merül ki. Na de ki győzi ezt folyamatosan? Jézus Krisztus szemléletváltásra hív bennünket. Újra rengeteg ember gyűlt köré. Tanította őket egészen addig, hogy a nap már lehanyatlóban volt. Az emberek közben megéheztek, valószínűleg már el is fáradtak. Ott ugyan nem katasztrófa, de mindenképpen szükséghelyzet állt elő. Máté evangélista erről tudósít, és ezt hallottuk az előbb. Mintegy 5000 férfi, rajtuk kívül még asszonyok és gyermekek tartózkodtak ott. Az ennivaló készletük pedig, amint kiderült, összesen 5 kenyér és 2 hal. Jézus ekkor elkéri azt az 5 kenyeret és 2 halat. Ezt olvastuk, feltekintett az égre, megáldja, megtöri, adja a tanítványoknak, ők pedig a sokaságnak. Ezen a szón kellett, ebben az összefüggésben elgondolkoznom, és ezért ezen a mai istentiszteleten ezt adom tovább. Jézus megáldotta a kenyereket, és úgy adta utána a tanítványoknak, illetve azok a sokaságnak. És azt is tudjuk, hogy elég lett mindenkinek. Megáldotta a kenyereket. Mi mindent foglal ez magában? Először is Jézus Krisztus hálát ad Istennek. Mindegyik evangélista tudósít erről a történetről, és olyan érdekes, hogyha megkeressük mindegyik leírást, akkor azt láthatjuk, hogy Máté mellett Márk és Lukács szintén így mondja el, ezeket a szavakat használja, hogy feltekintett Jézus az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket. János evangélista, a 4. evangélista viszont így írja le, Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta. És valóban az eredeti görög szó, amely itt található, az a megállt fordításon túl így is visszaadható, hogy hálát ad. Jézus tehát hálát ad. Miért ad hálát? 5 kenyérért és 2 halért. Azért, amiről saját tanítványai úgy gondolkoztak, nem sokra megyünk ezzel. Többre lenne szükségünk. Sokkal többre. Tulajdonképpen igazuk volt a tanítványoknak. Ha az emberek létszámát vesszük csak figyelembe. Jézus mellett azonban valami mást is számításba lehet venni. Ez az, amit olyan nehezen tanultak meg az akkori tanítványok is, és valahogy úgy tapasztalom, hogy mi mai tanítványok is oly nehezen értjük meg, tanuljuk meg, oly nehezen ivódik bele, mint egy az életünkbe, a vérünkbe, hogy Jézus mellett szabad másképpen gondolkozni. Jézus örül az 5 kenyérnek és a 2 halnak is, a kevésnek is, és a keveset is megbecsüli. Ez abból is kiderül, hogy a maradékot is összeszedeti. Nem úgy gondolkozik, hogy most már jól laktak az emberek, hát akkor a többi az nem érdekes. Tanít bennünket arra is, hogy a maradékot, a számunkra már nem szükségesek is igyekezzünk hasznosítani. Tovább lehet azt adni olyanoknak, akiknek viszont szüksége van rá. Jézus azzal, hogy megköszöni az 5 kenyeret és a 2 halat, hálát ad a kevésért, azzal Istenre mutat fel. Mert az, hogy egyáltalán 5 kenyerük és 2 haluk lehet, az is azért van, mert Isten gondoskodó szeretettel figyel ránk, emberekre. És gondoljunk csak egy kicsit ebbe jobban bele. Ahhoz, hogy kenyeret vehessünk a kezünkbe, valóban emberek munkájára is szükség van. Többféle formában. A földet nem fogja megművelni, a búzát sem fogja megőrölni, és a kenyeret sem fogja Isten megsütni helyettünk. Ezeket nekünk kell elvégezni. De vajon elég mindez ahhoz, hogy biztos, hogy legyen kenyér az asztalunkon? Biztos, hogy meglegyen mindaz, amire szükség van az életünkhöz, életben maradásunkhoz? Úgy gondolom, ha csak egy picit is gondolkozunk, akkor azt kell kimondanunk, hogy ez nem elég. Többek között az időjárásnak is kedvezően kell alakulnia. Ez pedig már nincs a mi kezünkben, és ezt pont most a mögöttünk álló hetekben, ezekben a napokban különösképpen is átélhettük. De akkor valóban a víz az Úr, ahogyan azt ezek a már emlegetett és a többi tudósítás is sugalná? Akkor a természeti erőktől, elemektől való rettegésben kell nekünk eltöltenünk az életünket? Jézus akkori tanítványai is szembesültek ezzel a kérdéssel is. Azt is megtudjuk az evangéliumokból, hogy halászemberek is voltak közöttük, akik korábban biztos, hogy nem egyszer kerültek viharba munkájuk végzése közben. De arról is tudunk, hogy amikor már Jézust követik, akkor is bizony tör ki vihar olyankor, amikor ők hajóban ültek és a tengeren voltak. És ámulva néztek akkor Jézusra. Mert Jézus csak rászólt a vízre, a szélre, és azok elcsendesedtek. Ki ez, hogy a szél is, és a tenger is engedelmeskedik neki? Tették föl egymás között a csodálkozással teli kérdést. Ez is olyan csoda volt, amely azt mutatta, hogy Jézus Krisztus valóban isteni hatalommal rendelkezik, hogy ő valóban az a messiás, akiről az Ószövetségben a proféták beszéltek, hiszen azokat a jeleket cselekszi meg. Olyan csodákat tesz, mint amelyekről már az Ószövetségben is olvashatunk, illetve beszéltek a proféták. Jézus pedig mondta magáról azt, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Azaz, amikor ő lecsendesítette a viharos tengert, megállította a vihart, amikor megsokasította a kenyeret, akkor mintegy azt mutatta meg az embereknek, hogy íme, Isten ilyen Isten, aki ura mindennek is, aki parancsol a tengernek és a szélnek is. Bár látszatra, vagy bizonyos konkrét területen egyszer-egyszer valóban a víz az Úr. De bizonyosak lehetünk abban, hogy igazából Isten az Úr. A föld, az élet, a mi életünk, a mi jövőnk az ő kezében van. Az élet gazdájának a kezében van, tehát jó kezekben. És hogyha ez így van, akkor bármi jön, akár rossz, akár jó, az a javunkat szolgálja. Jézus Krisztus amikor ott kezébe vette a kenyereket, és megáldotta azokat, akkor tulajdonképpen mennyei atyát dicsőítette. Ő kifejezte, mint egy ezzel is, az Istentől való függését, amelyet ő önként vállalt. Egy alkalommal a tanítványainak ezt így fogalmazta meg, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem. A mennyei atya akarata számára pedig azt jelentette, hogy megtölték a testét, kiontották a vérét, keresztre feszítették őt. De ahogyan ott akkor a megtört kenyérrel táplálta a sokaságot, úgy táplálja ő a benne hívőket, megtört testével, szellemi, lelki értelemben. És ő így dicsőítette meg az atyát. Az ő áldozata révén viszont nekünk is szabad tudatosan vállalnunk az Istentől való függést. Felismerhetjük, hogy mekkora áldás számunkra az, hogy mi hozzá tartozhatunk, hogy nem más dolgoktól, erőktől kell nekünk függenünk, hanem Isten gondoskodó kezére bízhatjuk az életünket. Ezt elmondhatjuk neki, megvallhatjuk, magasztalhatjuk ezért őt, és őt dicsőítve, magasztalva pedig pontosan azt tesszük, ami által igazán emberré válunk. Jézus Krisztus, amikor megáldja a kenyereket, akkor mint egy Istennek szenteli. Ez is benne van ebben a mozdulatban. És igazából itt jutunk el oda, amivel kezdtem, hogy Jézus Krisztus szemléletváltásra hív bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy ne úgy tekintsünk a javainkra, mint birtoktárgyakra, amikkel azt teszünk, amit akarunk. Aki már nem csak mondja, hanem ott a szíve mélyén végérvényesen eldöntötte, hogy ő valóban Jézus Krisztustól, Istentől akar függni, hogy rábízza az életét. Azt tud kimondani ilyeneket, hogy a tiéd, Uram, az életem. És az, hogy a tiéd az életem, az ilyesmit is jelent, hogy a tiéd, Uram, az időm, a tiéd az otthonom, a tiéd az autóm, a tiéd a gyermekem. Rendelkezhetsz velük. Odaadom az 5 kenyerem, és a 2 halam is neked. És úgy adhatom oda, hogy bizonyos lehetek afelől, a te kezedben a kevés is elég. Sőt, gondoljunk csak most az először hallott ige szakaszra. Odaadom neked az utolsó falatomat is, mint az a bizonyos sareptai asszony, aki amikor a prófétának adta az utolsó falatot, tulajdonképpen valahol Istennek adta. De hát ilyen is lehet, hogy az élet és a szeretet között kell választani? A saját életünk? A holnapunk gondjai? Tervei? És a szeretet, az adakozás, az osztozás között? Hogy mégis a másik ember a fontos? Még ilyenkor is? Még ebben a helyzetben is? Megkönyörülök rajta, mert ő is éhes. Isten igéjéből úgy tűnik, igen, Néha ezen múlik. Ilyenkor Isten kérdez bennünket. Mered-e igazán rám bízni az életet? Ez a hit igazán. Ez a hit kockázata. Hiszen könnyű úgy hinni, hogy tele van a hasam, hogy tele van a hűtőszekrényünk. Esetleg még a bankszámlámon is van pénz. Nekünk valószínűleg nem az utolsó falatunkról kell lemondani ahhoz, hogy segíteni tudjunk. De úgy elgondolkoztam azon, vajon ki tudunk-e mondani ilyeneket, hogy Uram, mivel én valóban hozzád szeretnék tartozni, tőled függni. Tied az időm is. Azért ezt az órát most szívesen arra szánom, hogy meglátogassam beteg református testvéremet. Vagy ki tudunk-e mondani olyat, hogy tied az autóm is. Ezért szívesen és készséggel megteszem azt, hogy aki másképp nem tud eljönni a gyülekezeti alkalmakra, azt elhozom az autómmal. Tied az otthonom is, ezért kész vagyok megnyitni azok előtt, akiket te így módon akarsz rám bízni, hogy meghívjam őket oda, hogy kicsit beszélgessek velük, hogy körbevegyem egy kicsit a te szereteteddel őket. És lehet, hogy most szívesen megköveznének a testvérek. De mivel a Bibliában van benne, ezért ezt a kérdést is ki kell mondanom. Mivel tied, Uram, a pénzem is. Igazából minden anyagia van. Ezért odaadom a tizedet. Neked, a te ügyedre. Öt kenyeret és két halat adtak oda Jézusnak. Ennyi volt csak. 5000 férfi jól lakott, és ott voltak még az asszonyok is, meg a gyermekek is. 12 kosár maradékot szedtek össze. Mi lenne, testvérek, ha mi is oda mernénk adni valóban a magunk 5 kenyerét és 2 halát? Itt van, Uram, rendelkezz bele. Próbáljuk ki már egyszer, testvérek. Azt gondolom, meg fogjuk tapasztalni ennek örömét, áldását, és azt, hogy mindeközben nem csak a testi szükségleteinkre lesz az Úrnak gondja, hanem meg fog bennünket gazdagítani lelki, maradandó kincsekkel bőségesen. Amen. 274. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük most. Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy most valóban nehéz kérdéseket tettél fel nekünk a felolvasott ige szakaszok által. És azt is kezdjük érteni, látni, hogy igen, igazából, amikor ilyeneken töprengünk, bajudunk, akkor derül ki, és mi is, nekünk is szembe kell néznünk azzal, hogy az, amit mi hitnek tartunk magunkban, az valóban hite, az valóban irántad való gyermeki bizalom-e. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy amíg süt fölöttünk a nap, és amíg jól mennek a dolgaink, addig olyan könnyű elmondani azt, hogy igen, te jóságos Isten vagy, igen, te gondviselő Isten vagy, igen, te szerető Isten vagy. De amikor szembe kell néznünk azzal, hogy valamiről esetleg le kell mondanunk, valamitől meg kell válnunk, valamit te kérnél tőlünk, azért esetleg, hogy azt odaad valaki másnak, akinek igazán szüksége van rá, akkor bizony már. Nem feltétlenül tudunk úgy gondolni rád, mint szerető Istenre. Arra kérünk téged, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk a kis hitűségünket, vagy talán azt kellene mondanunk, a hitetlenségünket. Köszönjük azonban, Urunk, azt, hogy szabad valahogy úgy hozzád fordulni, ahogy egykor a beteg gyermekét eléd vívő édesapa mondta neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hiszek, légy segítségül a hitetlenségemen. Kimondom, hogy hiszek, azt gondolom magamról, hogy hiszek. És aztán, amikor ott állok egy ilyen helyzetben, akkor döbbenek rá, hogy lehet, hogy ez nem is hit. Lehet, hogy igazából a szívem mélyén még mindig hitetlenség van. Olyan jó azonban, Urunk, hogy szabad ezt megvallani neked, elmondani, sőt, ezt várod, hogy elmondjuk, ha ez van bennünk. Mert akkor tudsz te segíteni. Tudsz segíteni úgy, hogyha mi őszintén vágyakozunk arra, hogy tőled függhessünk, csak tőled, akkor megajándékozol bennünket hittel. És akkor tapasztalhatjuk meg más jellegű segítségeidet is, mint ahogyan az az édesapa is egészségesen kaphatta vissza a gyermekét. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy őszintén, hogy egyenesen tudjunk mi megnyilatkozni, hogy tudjuk kitárni a szívünket előtted. Hadd világíthass bele, merjük vállalni ezt. És köszönjük, hogy így a te gyógyító, megtisztító kezeidbe essünk bele. De ebben a kézben jó lenni. Hadd tapasztalhassuk meg ezt is. Urunk, nem csak magunkért imádkozunk, hanem minden szerettünkért, azokért a testvérekért is, akik most nincsenek itt az Isten tiszteleten, egész gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy gyermeki bizalommal tudjunk mindnyájan hozzád fordulni. Hozzád könyörgünk, Urunk, azokért is, akiket a katasztrófa közvetlenül sújtott, s akikben még inkább ott lehetnek a miért kérdések, akikben talán zúgulódás van, megkeseredés, mélységes bánat. Könyörülj meg rajtuk is, hogy mindezzel is hozzád menjenek, és imádságban mondják el neked, mert akkor is ott kezdődhet el a gyógyulás, akkor is ott kezdődhet el igazán a gyermek és atyai viszony. Kérünk téged, vedd körül őket szereteteddel, hogyha ők most úgy is érzik, hogy te nem vagy szerető Isten, mégis hadd bizonyosodhassanak meg e felől, hogy ez a hit kialakulhasson bennük és szilárd lehessen bennük. Urunk, hozzád imádkozunk azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett szerettük ravatala mellett megállni. Megrendült szívükkel, fájdalmukkal ők is téged keressenek, ezért imádkozunk, és áraszt ki békességedet reájuk is, szívükbe is. Kérünk, hogy maradj velünk, kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még a hirdetésekre. Mindenekelőtt sok szeretettel hívunk és várunk mindenki gyülekezeti alkalmainkra. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, illetve 7:30 órai kezdettel bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától pedig istentiszteletre gyűlhetünk egybe, ha Isten is éltet bennünket, reméljük. Ez az istentisztelet, tehát egy hét múlva tanévzáró istentisztelet lesz, amikor is a hittanos gyermekek, illetve a vasárnapi gyermekórákra járó gyermekek is szolgálnak közöttünk együtt. Lehetünk kisebbek, nagyobbak gyermekek, felnőttek, együtt magasztalhatjuk a mi Urunkat. Készüljünk imádságos szívvel a következő gyülekezeti alkalmakra is. Hívogatunk még mindig a nyári gyülekezeti csendes hetünkre is, amely július 5-től 11-éig lesz Pénzesgyőrön a Jászmin panzióban. Jelentkezni lehet a lelkész évadalban nálam, illetve Varga András testvérünknél és feleségénél. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt egy rövid időre. Hirdetem most is a református zenei fesztiválunkat. Plakátot láthattunk, ahogy jöttünk a templomba az ajtón is. Fidelio című újság is található még ott hátul, amelyben a részletes programot is megtaláljuk. Bizonyára hallottunk, vagy többen is hallottunk arról, hogy június 4-én délután meg fogják húzni a református templomokban a harangokat, emlékezve Trianonra. Mi ezt most nem tudjuk megtenni, mivel a haranglábunkat fel kell újítani, a tetején a lemezek tönkrementek. Bizonyára látták a testvérek, hogy a harangláb teteje ott pihen lenne a földön, és így a harangok sincsenek fent, tehát nem tudjuk meghúzni. Hirdetem azonban azt, hogy lesz egy megemlékezés pénteken, tehát 4-én pénteken délután 17:30-tól a katolikus templomnál. Ezen a megemlékezésen tehát részt vehetünk. Az elmúlt héten búcsúztunk Vukovics Mihályné Bakó Juliannától, aki 1912. március 10-én Abátszalókon született, és ezesztendő május 5-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak most kísértük utolsó földi útjára Farkas Lászlót, aki 1943. augusztus 3-án Székesfehérváron született, és ezesztendő május 8-án Budaörsön hunyt el. Az Úr Jézus Krisztus békességét kívánjuk minden megszomorodott szívű testvérünknek. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, hozzátéve, hogy a diakónia feliratú perseimbe ez a kisebb méretű perseünk, tehetjük azokat az adományainkat, amelyeket a katasztrófa sújtotta területeken élő rászorultaknak szánunk. Pál apostol írta ezt a korintusiaknak, és hangzik most hozzánk is, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 470. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.